Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus így szól tanítványaihoz. Vigyázzatok! Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát osztasz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te adsz alamizsnát, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek mogorvák, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor te böjtölsz, illatosítsd be a hajadat, és mosd meg az arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak az atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Ezek az evangéliumi. Testvéreim, minden nagybőjt, minden habozó szerda az újrakezdés lehetősége, az újrakezdés reménye a számunkra. Az, hogy az az Isten, akit elhagytunk, vagy akivel a kapcsolatunk ellaposodott, azzal az Istennel meg lehet újítani a kapcsolatunkat. Istennek nincsen szüksége a mi böjtünkre. Az Istennek nincsen szüksége a mi imádságunkra, mi nem tápláljuk az Istent az imáinkkal. Az Isten nem szükségből teremtett bennünket, valamilyen belső késztetésből, hanem azért alkotott bennünket, hogy legyünk, hogy ez a világ az örömünkre szolgáljon, de szeretnénk valamiképpen viszonozni az Isten irántunk való jóságát, és szeretnénk megújítani a vele való kapcsolatunkat. És ez csak úgy lehet, hogyha újra reflektálunk rá, észrevesszük azt, hogy közünk van hozzá. És ez pontosan azáltal lehet megtenni, hogy egy kicsit megállunk, hogy 40 napon keresztül megtartóztatjuk magunkat attól, ami egyébként jó, ami jól esik. És az a mozdulat, amit félbehagyunk a böjt miatt, az az imádság, amit többletben teszünk hozzá az, amit megszoktunk, az a jó cselekedet, amit a szegényekre való tekintettel teszünk meg, mert ők Isten szegényei, azok meg tudják újítani a vele való kapcsolatunkat, a figyelmünket arra, aki mindenütt jelen van, még a rejtekben is lát bennünket. Az egyik leginkább lejáratott keresztény kifejezés az a szemérem. Teljesen ilyen prűd kategóriává tették, mintha a szemérem, a szemérmesség az valamilyen szexuális kategória lenne, holott egyáltalán nem az, az csak sokadszorra az. Elsősorban a szemérem azt jelenti, hogy az embernek van rejtettsége. A szemérem ellentéte az a harsányság, az a tolakodás, a közösségesség, amikor közszemlére teszem ki a lelkemet, a belső világomat. Ezzel szemben a szemérem azt jelenti, hogy van rejtett életem, van belső életem, amit nem lehet megosztani senkivel sem, még a legjobb baráttal sem, még a házastárssal sem, egy gyerek a szüleivel sem, egy szülő a gyerekével sem tudja teljes egészében, és nem is szabad, hogy teljes egészében megmutassa, és egyébként is lehetetlen teljesen megmutatni az Istennel való kapcsolatunkat. És Jézus pontosan erről beszél, erről a szemérmességről, ami a nagybőjtünknek a három nagy területét érinti, és kell, hogy jellemezze mind a három területet. A böjtnek, az imádságnak és az alamizsnának a területét. Ez a három dolog az, amit ilyenkor a nagybőjtben jobban kell gyakorolni. Az emberek hajlamosak a kampány jellegre, hogy az életüket kampányszerűen éljék. Átrendben jótékonykodnak, és egyébként pedig elfordulnak, és megkeményítik a szívüket. Mondjuk péntekenként talán imádkoznak, vagy vasárnap többet imádkoznak, egyébként meg eszükbe se jut az Isten. Pedig a böjt az azt jelenti, a nagy böjt, hogy megújítom azt, ami egyébként is a dolgom lenne, amivel Isten előtt tudok megjelenni. Mert hiszen az Istennek jár az imádság. Nem elvárja, hanem a teremtmény részéről meg kell, hogy nyilvánuljon a hódolat Isten előtt. Szükségünk van a böjtre, szükségünk van arra, hogy megtartóztassuk magunkat a dolgoktól. Nyilván, akinek rossz szokásai vannak, káros szenvedélyei vannak, hogy a liturgikus szövegek mondják, akkor annak abban kell magát korlátozni. De akinek nincsenek ilyenek, annak is szüksége van a böjtre. Elsősorban nem az evés, ivás a böjtnek az igazi területe. Nem csak a nyelvünket, az ízlelő bimbóinkat kell böjtöltetni, hanem a nyelvünket, amelyik beszél, a tekintetünket, ami vizslatja a másik embert is, megfigyeli, azt lesi, hogy mit hibázik, vagy mik a szokásai, a fülünket, amivel a kíváncsiságnak engedünk, és állandóan viszket a fülünk, hogy valami újdonságot halljunk, ahogyan azt Pál apostol mondja. Amikor az embernek ostobaságokon jár az esze, amikor kiszolgáltatja magát a gondolkodás által olyan dolgoknak, olyan érzéseknek, olyan félelmeknek, amik lehúzzák, amik tönkreteszik, ebben kell igazán böjtölni. És legfeljebb ez kiegészíti a testi böjtölés, amivel az ember a végtelen zabálását valamiképpen meg tudja regulázni. Testvérek, akkor, amikor ez a nagy böjt elkezdődik, akkor az egyházunk azt hagyja elénk a Szentleckében ezt a gyönyörűséges mondatot, hogy engesztelődjetek ki az Istennel. Krisztusra kérlek titeket, hogy engesztelődjetek ki az Istennel, mert haragszunk az Istenre. Tudat alatt kifejezetten, vagy nem kifejezetten, de ott van az emberben, a hívő emberben, hogy Istent okolja. Ha egyszerű mindenható, már pedig a hívő ember mindenhatónak tekinti az Istent, akkor miért engedi? Miért engedi, hogy velem? Miért engedi, hogy a szeretteimmel? Miért engedi egyáltalán, hogy a világgal ilyen dolgok történjenek? Akkor nem is jó a jó Isten, ha ezt engedi, és nem is mindenható, ha ez lehetséges. Holott valójában véve pontosan ez a kiengesztelődés, ami Krisztus által valósul meg, ez azt jelenti, hogy az ember megérti, hogy Isten nem oka a rossznak, nem ő a forrása a tragédiáknak, de ugyanúgy elszenvedi, mint ahogy a mi elszenvedjük, és az ő szeretete és gondviselése ezeken túl van. Nem a tragédiák helyett van, hogyha jó lenne, ha gondviselő lenne, ha mindenható lenne, akkor nem lenne mindez a baj, hanem éppenséggel azt jelenti, hogy mivel ő mindenható, és valóban szeret, és valóban gondot visel, semmi sem lehet ártalmamra. Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől, mi szakíthat el tőle? Sem üldözés, sem kard, sem égi, sem földi tünemény nem tud bennünket elszakítani attól a szeretettől, ami Krisztus Jézusban van, mondja a Szentírás. És éppen ezért kell kiengesztelődnünk, testvérek is, ezt a kiengesztelődést Krisztus hozta le kereszten, amikor az Atyát tette láthatóvá, az Atyának a végtelen irgalmát, türelmét, és azt, hogy Isten most sem mentes a szenvedéstől, testvérek. Az Úr Jézus most is mintegy megölve van az Atya jobbján. Neki most is fájdalmat okoz, hogy az ő testvérei, hiszen a fiú az a mi testvérünk, az ő embersége, a megtestesülés révén, hogy mi az ő testvérei ártunk egymásnak, hogy acsargunk egymásra, acsarkodunk egymással, hogy irigykedünk egymásra, hogy féltékenyek vagyunk, hogy megszóljuk egymást, hogy ítélkezünk egymás fölött, elevenek és holtak fölött. A fiúnak ez most is fájdalom. És nyilvánvaló testvérek, miféle atya lenne az, aki közömbösen hagyna, érintetlenül hagyna az ő gyermekeinek a szenvedése, testi, lelki szenvedése, az ő gyermekeinek a bűnei. Hiszen ő pontosan azt látja, amit mi nem látunk, hogy a bűn az árt, hogy a bűnnel mi alacsonyodunk le, hogy a bűnnel mi korlátozzuk magunkat, korlátozzuk azt az életet, amit ő oltott belénk. Így tehát ki kell engesztelődnünk az Istennel, és ennek a kiengesztelődésnek az záloga és eszköze az eukarisztia, testvérek, amikor az irántunk végtelen szeretetében teljesen kiszolgáltatott Istenre mondunk igent, őt fogadjuk magunkba. Azt mondja a Pál apostol a mai Szentleckébe, hogy azt, aki bűnt nem ismert, a bűn hordozójává tette értünk. Ez itt ilyen, mondjuk így, hogy eufémisztikus szöveg, ez már le van butítva ez a szöveg. Az eredeti szövegben az van, hogy aki bűnt nem ismert, az bűnné tette értünk. És itt kell megérteni, testvérek, hogy a bűn eredendően nem erkölcsi természeti, nem morális természetű, az a vétek, ami a bűnből fakad. A bűn az egy állapot, az egy léthelyzet, az atyától való elszakítottság léthelyzete, amiből aztán fakad az, hogy az jelen pillanatot meg akarom ragadni, vagy ki akarom élvezni a jelen pillanatot, hogy az örökké valóságot veszélyeztetem az ideiglenesért, a pillanat kedvéért lemondok az örökről. Ez az, ami a bűnből fakad. Nem bízom az Atyában, és ezért habzsolok. Mivel nem bízom az Istenben, ezért félek. Mivel nem bízom benne, ezért be akarom magamat biztosítani mindenáron, és ezáltal elveszítem őt. Elveszítem az ő atyai szeretetét. A vétek, testvérek, nyilvánvaló, amikor azt mondja a Szentírás, hogy bűnné tette értünk, akkor nem lopássá, nem hazugsággá vagy házasság törésé tette Krisztust, hanem neki az embersége révén át kellett élni az atyától való távolságot, és a bizalom által kellett rajta úrrá lennie. A bizalom által, a végső bizalom által kellett áthidalni az embersége és az atya szeretete közötti távolságot. És ez az, ami nekünk is be kell járni. És figyelni arra, hogy miért is követünk el bűnt, azon túl, hogy mert lehetőségünk van rá. Testvérek, a nagybőjt alkalom arra, hogy egy kicsit így irónikusan nézzük magunkat, hogy egy kicsit kinevessük saját magunkat, hogy milyen kis hitványkák vagyunk, hogy bűnt nem azért követünk el, mert gonoszak vagyunk, hanem legtöbbször azért követünk el bűnt, mert alkalom van rá. Oda se figyelünk, és a kínálkozó alkalommal élünk. De úgy mégis, hogyha odafigyel egy öntudatos, tehát magára valamit adó, a lelki higiéniáját ápoló keresztény, odafigyel, hogy mi is az igazi bűne, akkor a mögött mindig valamiféle bizalmatlanság van. Mik a vétkeink azok mindig abból fakadnak, hogy távol vagyok az atya szeretetétől, távol tartom magamat az iránta való bizalomtól, és helyette magamat akarom bebiztosítani, a saját akaratom szerint akarom irányítani a világot, és nem hagyom, hogy úgy történjek a dolgok, ahogyan ő akarja. Mindenáron kapaszkodok a saját akaratomban, ahelyett, hogy átadnám magamat neki. Úgyhogy azt mondja Pál apostol, hogy Krisztusra kérlek titeket, hogy engesztelődjetek ki az Istennel. És ez ennek az ideje, testvérek. Annak az idejét éljük, hogy meg lehet békélni Istennel, meg lehet békélni az ő atyai szeretetében, lehet neki okkal és joggal mondani, nem értelek, de bízom benned, elfogadom azt, ami van. Nyilván az, ami az én dolgom, azt nem lehet Istenre bízni. Ha amit nekem kell megtenni, nem fogja helyettem megtenni. De ami nem én rajta múlik, és a dolgok jelentős része, nagyobbik része nem rajtunk múlik, azt rá kell bízni a mi Istenünkre. És testvérek, most következik a hamunak a megáldása. Ez egy nagyon ősi szimbólum, testvérek. A zsidók több ezer éve, mondjuk minimum 3000 éve, de inkább régebb óta gyakorolják azt, hogy amikor nagy bajban vannak, mert amikor nincsenek nagy bajban, akkor bíznak abban, hogy van áldozatunk, van friss szekrényünk, van fridládánk, van templomunk. Amikor viszont nagy bajban vannak, akkor tudják, hogy mindez mit sem segít. És akkor beülnek a porba, és hamut hintenek a fejükre megalázottságunkban. Megvallják a bűneiket, és irgalmat kérnek. És az egyház ezt vette át. És mondjuk így 1600 éve minimum gyakorolja ezt az egyház, hogy a vezeklőket, azokat, akik megvallják nyilvánosan, hogy bűnbánatra, bűnbocsánatra szorulnak, azokat bevezeti a püspök a templomba, ott hamut hint rájuk, és utána fölveszik a vezeklőruhát, és kizavarják őket a templomból, mint ahogyan Ádámot Isten kiűzte a paradicsomból, hogy majd aztán nagy csütörtökön visszatérhessenek a teljes közösségbe, és addig csak a küszöbön állva hallgathatják a liturgiát. És mi most ebbe kapcsolódunk bele, ebbe a nagyon durva, nagyon erős szimbólumba, ilyen nagyon kis szelíd módon, azzal a kis picike habú keresztel valljuk meg azt, hogy irgalomra szorulunk, de bízunk Isten irgalmába, mert az biztos, mert Isten irgalma sosem fogy el. És ahogyan a virágzó barkából, az élet első szimbólumából van az a habú, amit a fejünkre hintünk, ezáltal valljuk meg azt, hogy végső soron az a horizont, ahol értelmezzük a saját életünket, az a halálnak a szintje, halálnak a horizontja, ott tűnnek föl a dolgok. Azt mondja a Szentírás, hogy gondolj a halálodra, és nem fogsz bűnt elkövetni. És ezért volt a régi szertartásban, hogy a pap azt mondja, hogy memento mori, gondolj a halálra. Most a zsirat óta ezt így lefordítják, hogy mi következik abból, hogy gondolj a halálodra. Egyrészt az következik, hogy por vagy, és visszatérsz a porba. Mert hogy porból vétetett a testünk, és a testünk visszatér a porba. Testvérek, a temetőben nincsen senki sem. Azt szokták mondani, hogy hívő emberek is, hogy kimegyünk a nagypapához, nagymamához. A nagypapa és nagymama az az Istennél van. Lehet imádkozni értük, és lehet imádkozni hozzájuk, hogyha jó embernek bizonyultak. Ott csak a hanvaik vannak, ki lehet menni a sírjukhoz. És ugyanakkor viszont azt is tudjuk, hogy mivel az ember több annál, mint amit el lehet temetni, így nem rettegünk a haláltól, és így a halmazkodás is a reménynek az egyik megfogalmazása, hogy a haló porainkból életre támadunk. És a másik szöveg, amit az egyház mond ilyenkor, hogy térj meg, és higgy az evangélium jó hírében. A gyerekek még nem tudják, mi az megtérni. Mi felnőttek már pontosan tudjuk azt, hogy a megtérés az a gondolkodásnak az átformálása, annak az átformálása, hogy azt, amit én ösztönösen látok a világból, a másik emberből, az Istenből, azt át kell alakítani, át kell formálni. És éppen ezért én felnőtteknek, akik azt gondolják, hogy már megtértek, hiszen templomba járnak, imádkoznak, fontos számukra az Isten, azoknak szoktam ezt mondani a halmozáskor, hogy térj meg és higgy az evangélium jó hírében, és aki még azt gondolja, hogy sok van hátra neki, hiszen még gyerek, és így az élet még biztos a számára, biztosabb, mint egy öreg embernek, annak szoktam mondani, hogy azt, hogy por vagy és visszatérsz a porba.